Való Bianca vagyok. 88-ban vallásos családba születtem, bár a szüleim közül inkább csak édesapám volt az, aki ekkoriban még gyakorló keresztény volt. Emlékszem arra kiskoromból, hogy fontos volt nekem az, hogy vasárnap mi templomba megyünk apával. Egy idő után elérkezett az a pillanat, amikor megkérdeztem az édesanyámtól, hogy anya, te miért nem jössz. Anyukám egyre többször kitalált valamit, hogy most miért nem. Egy idő után ilyen kellemetlen volt a helyzet, és úgy döntött, hogy hát igen, igazából miért nem mehetnék. És akkor így hosszú idő után végül ő is elkezdett velünk templomba járni. Vissza emlékezésekből tudom, hogy utána a szüleim között egy nagyon sok, meg hosszú éjszakás beszélgetések indították útjára a hitet. Onnantól kezdve mind a ketten ezen terelgettek, meg ezen irányítottak minket is. Aztán a következő, ami úgy nagyon fontos volt az életemben, az, hogy másodikos lehettem talán, amikor elkezdtem minisztrálni. Olyan büszke lennék arra, hogyha azt mondhatnám, hogy éreztem a Jóisten hívását, de szerelmes voltam nagyon egy fiúba, akit mindig láttam minisztrálni, és olyan nagyon idilli volt, hogy ők olyan szép fehér ruhában állnak, a lányoknak a ruhája különösen tetszett, mert nálunk Budafokon olyan minisztráns ruha van, hogy egyszerű fehér ruha és egy szép stóla középen, és nagyon-nagyon úgy vonzott az egész. Így indult el az én minisztráns hivatásom. Gyakorlatilag a mai napig végzem ezt a szolgálatot. Az elején nagyon izgultam. Kicsit ilyen szereplésként éli meg ugye egy kisgyerek ezt, hogy szépen kell tartani a kezét. Ez nagyon hamar átfordult egy olyan érzésbe, hogy hát én vagyok a legközelebb az oltárhoz. Minden reggel mentem a templomba minisztrálni, és onnan mentem iskolába. A mi minisztráns közösségünk olyan nagyon élő volt. Tehát úgy éreztem, hogy nem csak együtt minisztráló emberek gyülekezete vagyunk, hanem tényleg olyan nagyon közösségi élményem volt. Mindig azt éreztem, hogy nem baj az, hogyha nekem nincsenek olyan nagy baráti kapcsolataim az osztályban, mert hogy ott van a minisztráns közösség, akik kárpótolnak mindazért, ami mondjuk az osztályban nem sikerül, vagy nem jön össze. Sokszor éltem meg azt, hogyha bármilyen osztályprogramot, vagy egy ilyen baráti programot lemondtam, vagy áttettem, vagy helyette tényleg szentmisére mentem minisztrálni, akkor utána valami olyasmi érzés volt, hogy azért most tudtam valami picit tenni, vagy valami picit visszaadni a Jóistennek azért a sok mindenért, amit én kapok. Aztán persze ez egyre idősebben egyre nehezebb. 14-15 éves koromban éreztem azt, hogy azért most már lehet, hogy inkább mást is kéne csinálni, mint csak templomba járni. Rövid idő alatt rádöbbentem arra, hogy azokban a kapcsolatokban, amikben nincs benne az Isten, valamilyen szinten egy idő után nem nagyon lesz miről beszélni. És nem azért, mert aki nem hívő, azzal nem lehet miről beszélni, hanem mert, hogyha én nem tudom megosztani valakivel azt, hogy milyen a jó Istennel együtt élni, akkor egy idő után az, hogy milyen idő van, meg milyen ruhát vettünk, az ilyen üres klisé lesz. Saját tapasztalatból tudom mondani azt, hogy amikor az ember érzi azt, hogy neki most kéne valami olyan kör, ahol ő azokról a dolgokról tud beszélgetni, és olyan emberekkel, akiket tényleg ugyanazok érdekelnek. Nem szabad egyedül maradni ebben a világban, mert nagyon nehéz. Muszáj találni egy olyan közösséget, aki megtart. És ez a közösség lehet egy hittancsoport, lehet egy minisztráns közösség, és arra is jó lehet egy ilyen közösség, hogy az ember párt találjon és párt keressen. Ugye nagyon kevés olyan hely van szerintem, ahol az ember tényleg úgy tudna párt keresni, hogy kiismerje különböző helyzetekben a párját. Például egy kiránduláson meglátod, hogy mennyire bírja a strapát, vagy mondjuk, ha gyerekek között van, akkor látod, hogy viszonyul a gyerekekhez, vagy kezel egy konfliktus helyzetet. Azért nagyon jó, hogy kiderülnek idő előtt, vagy hát mondjuk egy tényleg komolyabb elköteleződés előtt, mert az embert már nem fogja ennyi kellemetlen meglepetés érni. 2-3 hónapos kapcsolatban meg lehet játszani magát az ember, lehet ilyen állarcokat húzogatni. De amikor egy közösségen belül évek alatt megismerjük a másikat, akkor azért ott kiderülnek dolgok, tehát nem lehet évekig csak azért, hogy a másiknak tetszek megjátszani magam. Az embernek a valója egy idő után kimutatkozik, és ez nagyon fontos, hogy az embernek az igazi énjét találjuk meg, akit keresünk. Én is végül az életre szóló párt közösségben találtam meg.
Hogyan találtál rá? Mert gondolom, ennek is van szép története.
A párt találásomnak egy nagyon szövevényes, de tényleg szép története van. Ott kezdődik az egész, hogy amikor én másodikos koromban elkezdtem minisztrálni, én biztos voltam benne, hogy apáca leszek. Már csak azért is, mert annyira tetszett ez a minisztráns ruha, hogy én elhatároztam, hogy ebbe fogok járni életem végéig, hogy ez mennyire jó. Megkérdeztem egyszer, sose felejtem el a plébános atyánktól, hogy mit kell nekem ahhoz csinálni, hogy ebbe a minisáns ruhába kimehessek az utcára. És akkor ő nagyon frappánsan azt válaszolta nekem, hogy hát el kell menni apácának. És másodikos koromban nagyon komolyan vettem, hogy én apáca leszek. Talán hetedikes lehettem, én 13 éves, amikor jött egy új testvérpár oda a minisáns közösségbe, egy hármas ikerpár, akinek a középső fiú tagja eléggé megdobogtatta a szívemet. Nagyon szép volt ez az első találkozás, én minisztráltam, ők pedig az első padban ültek, teljesen megboponázott a szép kék szeme. Onnantól kezdve eldöntöttem, hogy nem leszek apáca, mert ezek a kék szemek valahogy úgy másféle utat jelölnek ki számomra. Idő után az ikrek úgy döntöttek, hogy ők is minisztrálni szeretnének. Nagyon szép volt, amikor őket minisztránsá avatták. Olyan kedves történet ez, hogy mi aktív résztvevő lehettem, amikor ő beöltözött és minisztránsá vált. Volt egy olyan 3-4 év, amikor nem nagyon tudtunk egymásról, ő is másfelé járt, én is másfelé jártam, bár a közösségben mindig találkoztunk, tehát mindig együtt minisztráltunk, együtt vettünk részt a közösségi életben. 4,5 évvel ezelőtt ő neki egy hosszú kapcsolatából való kilépése után, nekem pedig egy hosszú, igazából párkeresés, de nem találás után találtunk ismét egymásra. Ez a kapcsolat már eléggé komolyra fordult. Pár hónappal ezelőtt, 2009. novemberében azt tudtuk mondani, hogy jegyességben szeretnénk készülni a mi közös életünkre. Nagyon komoly lépés volt ez a jegyesség, mert nagyon erős meggyőződésem, meg egy nagyon erős, szintén ima élménybe jött valahogy ez ki, hogy lehet, hogy vannak szebbek, lehet, hogy vannak jobbak, lehet, hogy vannak erősebbek, de lehet, hogy az a lelki mélység, meg az a lelki töltet, ami itt köztünk meg tud szólalni, az biztos, hogy nem tudna más valakivel megszólalni. És talán ekkor éreztem azt, hogy itt nincs tovább dönteni való, meg itt nincs tovább keresni való, mert megvan a jövendőbeli, és megvan a pár.
Ha már itt tartunk, hogyan lehet megmaradni tisztának a házasságig?
Egyszer azt mondta a házasságig tartó tisztaságról egy idős atya, hogy tudod, lányom, a temetőbe sem megyünk próbafekvésre, úgyhogy próbaházasság sincs. Persze nagyon fontos az, hogy mind a két ember ezt ugyanúgy gondolja, meg nagyon fontos az, hogy erről beszéljünk. Úgy érzem, hogy amikor az ember érzi azt, hogy kísértésbe kerül, érzi azt, hogy nem elég erős önmagáért, vagy önmagához, akkor ezt is meg kell mutatni az Istennek, és bele kell kapaszkodni. Nehéz helyzetekben tényleg az imádság segít. Ez egy jegyességnek szerintem egy létfontosságú alapja, hogy a pár imádkozzon kettesben, ketten, tehát ez nagyon fontos. Kérni kell az Istent, hogy erősítse meg az embert a nehézségek idején. Az érettségi után a Pázmány Egyetemre felvételiztem, annak is a bölcsészkarára. A legnagyobb fájdalmam az volt, hogy nem vettek föl elsőre, pedig kitűnő érettségim volt, nyelvvizsgám volt, és egy ponton csúsztam le a felvételi ponthatáról. És ez azért úgy nagyon-nagyon megviselt akkor. Fölöslegesnek éreztem az egész elmúlt 12 évet. Pont volt a nem sikerült felvételi után egy 24 órás szentségimádás. Elmentem, mert úgy voltam vele, hogy hát most én megmondom az Úrnak a magamét, tehát hogy ilyen nincs. Ilyen is kezdtem vádolni, hogy mondom, pedig én mennyit tanultam, és mindenről lemondtam, és teljesen komolyan vettem itt mindent, és akkor nem vesznek föl, hogy miért kell akkor itt harcolni. Tényleg úgy éreztem, hogy próbálok mindent megtenni a Jóistenért, és így nagyon-nagyon mérges voltam rá. És akkor így nagyon elszégyeltem magam, hogy hú, mondom, most én tényleg ide jövök a szentségimádásra, és itt elkezdek vádaskodni, hát ez nagyon-nagyon nem szép dolog. És akkor így jutottam el arra, hogy na jó, akkor nem haragszom, viszont akkor Uram, most csináljunk valamit együtt. Mutasd meg, hogy mi az utam. Na és akkor ezt addig megbeszélgettük, míg hazamentem hajnali 4-kor. Így jutottam el arra, hogy végül az angol nyelvvel szeretnék foglalkozni. Másnap mondta anyukám, hogy menjünk le Piliscsabára, és próbáljuk meg ezt a pótfelvételit. És egy hét múlva jött az értesítő, hogy bekerültem az egyetemre. Akkor eszembe jutott, hogy ez egy ilyen próba volt, hogy mennyire vagyok én kitartó Piliscsabán. Rengeteg mindent kaptam, megismerkedtem rengeteg emberrel, nagyon sokat kaptam csoporttársaimtól, vagy kollégistatársaimtól, akik mindig valami olyat tudtak mesélni, hogy úgy felcsillant a szemem. Vagy azért, mert éppen nekem valami problémám volt, és rájöttem, hogy ó, hát az én problémám az őhez képest semmi. Vagy azért, mert úgy nagyon el voltam szállva magamtól, és rájöttem, hogy na hát azért annyira mégse kéne, mert hát ő mennyivel többet csinál, mint én. Nagyon tartalmas és hosszú tanulásokat magába foglaló időszak után végeztem, mint angliztika szakos bölcsész. Mert érdekes volt, hogy elküldtem az önéletrajzomat, és 2 héten belül egy nyelviskola vissza is jelentkezett. Január óta itt tanítok angol nyelvet, felnőtteknek, fiataloknak egyaránt. Távolati terveim között pedig az is szerepel, hogy tanári diplomát szerezzek ebből. Éppen most ezekben a hetekben, napokban felvételiznem az ELTÉ-re.
Volt-e olyan, akinek a példája nagyon hatott rád, és akire szívesen visszagondolsz, hogy megerősítsen téged egy-egy élethelyzetben?
Mindenképpen a szüleimet mondanám elsőnek. És nem azért, mert ez így illik, meg ez így szép, hanem mert tényleg úgy érzem, hogy az a munka, amit ők csinálnak, amit ők tesznek, az példaértékű. Az édesapám egy olyan hivatást végez, ami lelkileg úgy érzem, hogy egy nagyon megterhelő és egy nagyon kemény hivatás. Ő bohóc doktor, és kórházakban látogat beteg gyerekeket, és próbálja őket felvidítani. És mindezt egy olyan alapítványban csinálja, amit ő maga hozott létre. Az édesanyám pedig egy olyan anyuka, aki álomanyuka. Nagyon szeretnék sok gyerekes nagy családban élni. Biztos vagyok benne, hogy az édesanyámnak a tanácsait minden percben ki fogom kérni, mert egy olyan légkört tud teremteni, egy olyan élethelyzetet, egy olyan hátteret tud alakítani, nagyon sok nehézség ellenére, ami azt gondolom, hogy az abszolút példa előttem meg számomra.
Az imádság és a zene hogyan kapcsolódott össze az életedben?
A zenéről első körben annyit, hogy engem általános iskola alsó tagozatban mindig csendre intettek az énekórán, mert rontottam az osztályátlagot, tehát borzasztóan nem volt hangom. Még talán hallásom sem. Aztán 6. koromban kezdtem el zongorát tanulni. És ez a zongora tanulás, ez kitisztította a hallásomat, hogy igazából ettől datálható az, hogy én képes vagyok egy meghatározott dallamot valós hangokkal előadni. Nagyon szerettem zongorázni, amikor egy új dal születik, vagy egy új dalt írok, biztos, hogy a zongorához nyúlok elsőnek, mert ugye az az alap, amin a hangok összessége meg tud szólalni. Körülbelül olyan 15 éves lehettem, amikor ebben a bizonyos minisens közösségben, amiről már annyit beszéltem, volt egy nyári tábor. Lett egy vezetőnk, Tóth Mónika, aki amúgy az én Bérma keresztanyám, aki szintén rengeteg dolgot adott nekem az életbe, amitől úgy mondhatnám, hogy felnőtt keresztényi váltam. Olyan énekeket mutatott, olyan énekeket tanított, tényleg úgy megéreztük, hogy lehet imádkozni ezekkel az énekekkel. És talán onnan datálható nekem ez az ifjúsági ének szeretetem. És amikor abban a táborban hazajöttünk, akkor jutottunk el oda, hogy kéne csinálni egy zenekart. Csináljunk zenekart, persze, de hogy? Hát akkor tanuljunk meg gitározni. És akkor 4 minisztránsok nagyon lelkesen elkezdtünk gitározni, tanulni. Az én kis zongorára beállt ujjaimnak ez egy kínszenvedés volt. A 2. héten mondtam azt, hogy na hát köszönöm szépen, ebből elég. És végül megtanultunk egy ilyen alapszintent, amire ezeknek a gitáros énekeknek úgy elég volt az elején. És akkor jött egy leányzó szintén a közösségből, a minisztránsok közül, aki mondta, hogy hát ő tud hegedülni. Nagyon örültünk neki. Jött egy másik, aki azt mondta, hogy ő tud fuvolázni. És így szépen gyarapodtunk, és akkor azt vettem észre egy idő után, hogy tényleg megvan a zenekar. Elkezdtünk gondolkodni, hogy kéne valami név. Hát legyen az a nevünk, hogy Adorámusz. Mi lenne, hogyha a mi hivatásunk az ez lenne valóban, hogy imádunk téged, Krisztus? A mai napig azt érzem, hogy a Szentléleknek a működése volt az, hogy ebből a zenekarból tényleg valami lett. Mert úgy érzem, hogy tényleg valami lett.
A zenekar nem csak mások zeneszámait játsza. Előbb-utóbb eljön az az idő is, amikor igény van arra, hogy a saját dalaitokat játsszátok. Ezek a dalok hogyan születtek?
Bennem elég hamar felmerült az, hogy itt van egy zenekar, nagyon jó sárga meg kékkönyves énekeket énekelünk, de mi lenne akkor, hogyha tényleg lenne egy olyan dal, ami úgy a miénk, ami úgy a sajátunk. 2005-ben éppen egy ifjúsági, minisztráns közösségi hétvégén voltunk vidéken, és sose felejtem el, ez azon a hétvégén volt, amikor 2. János Pál pápa Mennyországba költözött. Tudtuk, hogy a Szentatya nagyon rosszul van, meg betegeskedik, meg ugye azt is tudtuk, hogy haldoklik. A plébános atya azt mondta, kinyitja a templomot, és aki szeretne, az jöjjön be este, és imádkozzunk a Szentatyáért. És az imádságnak kellős közepén voltunk, és elkezdtünk énekelni egy dalt. Plébános atya meghúzta a harangokat, mert hogy akkor költözött 2. János Pál haza a Mennyországba. És akkor valami ilyen döbbent csend lett úrrá az egész közösségen. Nem nagyon tudom leírni azt az élményt, amit így a közösségben megéltünk. És akkor elkezdtünk írni egy dalt, ami én nem tudom, hogy hogy kezdődött, azt tudom, hogy ki mondta az első sorát, de azt tudom, hogy megszületett egy dal, aminek valami ilyesmi volt a refrénje, hogy áldunk téged, imádunk téged, tehát valahogy úgy megszólalt benne az, ami mi úgy vagyunk. Tényleg az adorámusznak a hivatása fogalmazódott meg ebbe a dalba, annyira a miénk volt, hogy engem az indított azon az úton, hogy na hát akkor itt lesznek saját dalaink. Az első saját szerzeményünk az egy nagyobb vállalás volt. Van egy kedvenc költőm, Sík Sándor, aki írt egy keresztutat. 12-3 éves koromban kaptam először készhez, amikor pont egy ilyen minisáns keresztuton abból kellett olvasnom egy állomást, és borzasztóan nem tetszett, hogy mi, hogy ilyen versekbe szedve, tehát nagyon nem, semmit nem jelentett számomra. 2005-ben elővettem újra ezt a verset, de valahogy véletlenül, vagy hát amennyire vannak véletlenek, ugye kezembe került megint, elkezdtem olvasgatni, és akkor összehoztam magamba a két dolgot. Itt van a zenekarunk, van igény arra, hogy saját dalunk legyen, itt van ez a vers, nagy böjt van, és engem meg úgy nagyon megérintett valamiért. Akkor ugye talán a Szent Atyának a szenvedése is benne volt ebbe. Ez volt az első saját szerzemény. Azóta rengeteg helyen voltunk vele, tehát idősek otthonában, a régi gimnáziumomban, több helyre hívtak minket. Úgy éreztem, hogy mindenkinek tudott mutatni valamit, mindenkinek tudott mondani valamit, fiatalabbaknak, idősebbeknek.
Mi az, amit ez a zenekari közösség adott neked személy szerint?
Ami nekem rengeteg erőt ad ehhez az egész szolgálathoz, az tényleg az, amiket az emberek szemén látok, amikor mi énekelünk. Mert én tényleg hiszek abban, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, mert közelebb, úgy még jobban tud a Jóistenhez kerülni. Olyan sokat lehet kapni abból, ahogy egy-két ember úgy visszamosolyog, vagy egy-két embernek úgy megcsillan a szemébe valami, miközben mi énekelünk. Most talán egyet emelnék ki, bízom benned, Jézus. Családommal és a nagymamámmal voltunk in Krakkóban, és valahogy ez az egész isteni irgalmasság, ami az egyetlen bizodalma igazából az embernek, ez valahogy engem annyira mélyen érintett. Az egész családunkat átformálta ez az isteni irgalmasság. Azóta minden nagyböjtben 9-et igyekszünk tartani, ami ugye húsvét vasárnaptól az isteni irgalmasság vasárnapjáig tart. Ez a bízom benned, Jézus, ez úgy alakult, és úgy született meg, hogy ebben úgy az egész családomnak ez az átformálódás, a nagymamámnak az emléke, aki azóta már nincs közöttünk, benne van. Amikor ez a dal felcsendül, valahogy mindig azt tudom megérezni, hogy úgy mindent odaadni, hogy nem kell aggodalmaskodnunk. És amikor ezt a dalt énekeljük, akár nagy zenekarral, akár a Margit körúton 1-2:30-on az áldozásra, akár csak én a négy fal között a szobámban, mindig ezt érzem meg benne, hogy mindent oda kell adni, és nem kell félni. Egy olyan bizodalmunk van, ami semmi mással nem hasonlítható. Nekünk van egy megváltónk, kinyilvánította a kicsinyeknek és az egyszerűeknek, és nem kell nekünk több, csak ez a három szó, hogy bízom benned, Jézus, és ez minden napon, minden reggel, minden este, hogyha elhangzik az embernek tényleg a szívéből, akkor igazából nincsen megoldhatatlan akadály, akkor nincs olyan probléma, és nincs olyan nehézség, amivel akármennyi idősen, akármilyen életállapotban, akármilyen hivatásban, papként, vagy civilként, vagy szerzetesként ne tudnánk a mindennapjainkat megélni, és tovább menni, és tovább lendülni.
Kedves hallgatók! Balogh Bianca tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu